Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk témái. Ferenc pápa beszéde a konstantinápolyi ökumenikus küldöttséghez. Primátus és szinodalitás egyensúlya, közös elkötelezettség a békéért. Zuppi bíboros találkozott Kirill pátriárkával Moszkvában. Stúdióbeszélgetés Szovák Kornél történésszel, a Moravcsik Gyula Intézet igazgatójával, akinek a Fraknói kutatócsoport új kötetét ajánlotta. A Szentszék és Magyarország, harmadik rész. Ferenc pápa a konstantinápolyi ökumenikus küldöttséghez. Primátus és szinodalitás egyensúlya. Szent Péter és Pál ünnepe alkalmából köszöntötte a pápa a konstantinápolyi ökumenikus pátriárkátus küldöttségét Rómában. A keresztények teljes egysége, a primátus és a szinodalitás az ukrajnai béke álltak beszédének középpontjában. A hagyománynak megfelelően Bertalan pátriárka elküldte képviselőit Róma főünnepére, amit Szent András apostol ünnepén a Vatikán delegációjának látogatása viszonoz. Ferenc pápa örömmel állapította meg, hogy a katolikus és ortodox egyházak közötti teológiai párbeszédért létrehozott Nemzetközi Vegyes Bizottság 15. ülése gyümölcsözően zárult le Alexandriában, II. Tódor görög ortodox pátriárka meghívására. Fontos eredmény, hogy sikerült közös olvasatot találni arra, hogyan fejlődött keleten és nyugaton a szinodalitás és a primátus kapcsolata a második évezredben. Anélkül, hogy a múltban ragadnánk, olyan megoldást kell találnunk a primátus gyakorlásának kérdésére, amely a szinodalitás összefüggésében szolgálja az egyház egységét egyetemes szinten. Ferenc pápa leszögezte, nem elképzelhető, hogy Róma püspökének kapcsolata egyházmegyéjével és a katolicitással kiterjeszthető legyen az ortodox közösségekre. Amikor Isten segítségével megvalósul a teljes egység a hitben és a szeretetben, Róma püspökének szolgálata a primátus és a szinodalitás elválaszthatatlan kapcsolata alapján működhet majd. Ne feledjük, figyelmeztet a pápa, hogy a teljes egység a Szentlélek ajándéka, a testvéri szereteté, nem pedig engedmények és kompromisszumok eredménye a hívő közösségek részéről. A Szentlélek távlata ez, amely összehangolja a különbözőségeket anélkül, hogy összemosná azokat. Imádkozzunk a lélekhez, osszuk meg testvériesen a szívünkben lakozó fájdalmat, örömet, fáradtságot és reményt, buzdította a Szent Atya a konstantinápolyi küldöttséget. Összekötnek minket az aggodalmak is, közöttük a szenvedő Ukrajna kérdése. Minden háború szörnyűség, pusztítás, a népek, a családok, gyermekek, idősek, kivándorlók, és pusztítás a teremtett világ számára is. Gondoljunk csak a Nova-Kahovkai gátra. Krisztus tanítványaiként nem törődhetünk bele a háborúba. Kötelességünk együtt dolgozni a békéért, ami elsősorban az Úr ajándéka. Az evangélium azt tanítja nekünk, hogy a béke az ember szívében születik. A bennünk gyökerező rossz akadályozza ezt. A hatalom, az önös érdekek egyéni, közösségi, nemzeti és vallási szinten egyaránt. Ezért kéri Jézus tőlünk a szív megtérését. A bezárkózás és önzés helyett Isten stílusára van szükség, a szolgálatra és a lemondásra. Ha ezt megéljük, akkor a keresztények növekednek a kölcsönös szeretetben, és segítségére lesznek a megosztottságtól és széthúzástól szenvedő világnak, zárta beszédét Ferenc pápa.
Zuppi bíboros találkozott Kirill pátriárkával Moszkvában. A pápa béke megbízottja, Matteo Zuppi bíboros, június 28-án és 29-én Oroszországban tárgyalt. Szerdán megbeszélést folytatott Jurij Uszakovval, az elnök külpolitikai tanácsadójával, és találkozott a katolikus püspökökkel a nunciatúrán. Június 29-én környékén találkozott Kirill moszkvai orosz ortodox pátriárkával, aki ismételten köszönetét fejezte ki a Vatikánnak a béke keresésében tett erőfeszítéseiért és kezdeményezéseiért. Az egyházak közös tevékenysége a béke és az igazságosság ügyének szolgálatában. Ez állt Kirill moszkvai pátriárka és Matteo Zuppi bíboros a pápa a moszkvai küldötte közötti beszélgetés középpontjában, amelyet az ukrajnai konfliktus feszültségének enyhítése céljából tartottak. Csütörtök délután a pátriárka és a bíboros a pátriárka székhelyén ültek asztalhoz, és egy tolmács jelenlétében megvitatták annak fontosságát, hogy a világ összes erői egyesüljenek egy nagyobb fegyveres konfliktus megelőzése érdekében. A pátriárka munkatársai és Giovanni Daniello érsek, apostoli nuncius is jelen volt a tanácskozáson. Hasonló témával foglalkozott Kirill pátriárka és Ferenc pápa 2022. március 16-án, kevesebb mint egy hónappal az első kijevi támadás után tartott videokonferenciája során. Akkor a pápa megismételte annak fontosságát, hogy pásztorokként tegyenek közös erőfeszítéseket a béke elősegítése érdekében, és kiemelte, hogy az egyház nem a politika, hanem Jézus nyelvét használja. Az orosz állami hírügynökségek szerint Kirill pátriárka üdvözölte a bíborost, és hangsúlyozta, hogy örül Moszkvába érkezésének az általa jól ismert testvérek kíséretében. Nagyra értékeljük, hogy őszentsége Moszkvába küldte önt. Ön Olaszország egyik legnagyobb metropoliszának, egyházmegyéjének a vezetője és egy híres érsek, aki fontos szolgálatot végez népének, mondta az ortodox pátriárka. A csütörtök délutáni találkozó volt az első az ortodox pátriárka és egy pápai képviselő között az ukrajnai háború kezdete óta. Azt követően, hogy a pápa és Kirill pátriárka 2016-ban Kubában találkozott és közös nyilatkozatot írt alá, elhalványult az újabb találkozójuk lehetősége. Egy néhány hónappal ezelőtti római rendezvényen Pietro Parolin bíboros államtitkár kijelentette. Nehéz pillanatban vagyunk, ezt fel kell ismernünk. De ez nem jelenti azt, hogy a nulla ponton vagyunk, vagy hogy fagy állt volna be az orosz ortodox egyház és a katolikus egyház között. Léteznek csatornák, és léteznek párbeszédre irányuló kísérletek. A Zuppi bíborossal tartott találkozón jelen volt Antoni Volokolamszki orosz ortodox metropolita, a moszkvai pátriárkátus egyházi külkapcsolatok osztályának elnöke is. Május 3-án Antoni metropolita részt vett a Szentpétertéri általános audiencián, és köszöntötte a pápát, akivel rövid beszélgetést folytatott. Előző nap találkozott Claudio Guggerotti érsekkel, a keleti egyházak dikasztériumának prefektusával, hogy megvitassák a kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdések széles körét. A metropolita június közepén visszatért Olaszországba, ahol találkozott Andrea Riccardival, a Sant'Egidio közösség alapítójával. A moszkvai pátriárkátus székhelyén tartott megbeszélés után a pápai küldött találkozott Maria Alexeyevna Lvova-Belovával, a gyermekjogi biztossal. A tanácskozás középpontjában az Oroszországba deportált több mint 19 ezer ukrán gyermek témája állt, amelyhez Zelenszky elnök májusban Ferenc pápánál tartott audienciáján kért segítséget a Szentszékhez. A találkozót követően Zuppi bíboros a moszkvai Istenszülő székesegyházba látogatott, ahol szentmisét mutatott be. A szertartás végén találkozott a katolikus közösséggel, amelynek közvetítette a Szentatya üdvözletét, közelségét és imáit, ahogy a nuncius erről beszámolt. Június 30-án pénteken a bíboros a kora délutáni órákban visszatért Rómába. Zuppi bíboros moszkvai látogatása első napján a Vlagyimiri szűzanya, más néven a gyengétség anyja és Oroszország legrégebbi Mária ikonja előtt imádkozott, amely a Tretyakov képtárban található, nem messze a Kremltől. Az ima tehát fontos szerepet tölt be Zuppi bíboros missziójában, amely immár második szakaszába érkezett a június 5-én és 6-án Kijevben tett látogatása után. Akkor az olasz bíboros találkozott Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Június 28-án szerdán Moszkvában Jurij Uszakov, Vlagyimir Putyin elnök külpolitikai tanácsadója fogadta. A 76 éves diplomata 1998 és 2008 között volt Oroszország nagykövete az Egyesült Államokban. Szerdán az orosz sajtóorgánumok köztük az Interfax a Kreml szóvivőjét Dmitrij Peszkovot idéző információi szerint a megbeszélések az ukrajnai konfliktusra és a politikai és diplomáciai megoldás lehetséges módjaira összpontosítottak. A Zuppi bíboros és Uszakov találkozóját követő tájékoztatón Peszkov elmondta. Általánosságban véve már többször kijelentettük, hogy nagyra értékeljük a Vatikán erőfeszítéseit és kezdeményezéseit az ukrán válság békés megoldása érdekében. Üdvözöljük a pápa készségét, hogy hozzá kíván járulni az ukrajnai fegyveres konfliktus lezárásához.
Most hallgassák meg stúdió beszélgetésünket Szovák Kornél történésszel, a Moravcsi Gyula Intézet igazgatójával, akinek a Fraknói kutatócsoport új kötetét ajánlotta, a Szentszék és Magyarország harmadik rész.
Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Szovák Kornél történészt, akinek a Fraknói kutatócsoport egy szép könyvet ajánlott, Amica Biliter Dicate, szeretettel ajánlják neked ezt a könyvet. Hogyan fogadtad ezt a gyűjteményes kötetet, ami a jeles életkorhoz is kötődik?
Igazi meglepetés volt számomra, valóban nem tudtam róla, annak ellenére, hogy a tavalyi, tehát 2022-es Fraknói Nyári Akadémián magam elnököltem az egyik szekcióját a konferenciának, és ennek a konferenciának az előadásait gyűjtötték csokorba. Nagy meglepetés is volt, és persze nagy öröm is volt számomra, többek között azért, mert új eredményeket közöltek a szerzők ebben a kötetben, forrásokat közöltek, ez külön is közel áll a szívemhez, és hát egykori hallgatóim nagy számban vettek részt a kötet összeállításában, és a sorozatnak az alapítója két tanulmánnyal is megtisztelt ebben a kötetben. A kötet maga mutatja azt a gazdag tematikát önmagában is, amivel a Fraknói kutatócsoport kutatja a vatikáni forrásanyagot.
Ha nem is mindjárt, de megkérlek arra, hogy egy-kettő érdekesebbet mutassa be nekünk pár szóval a rádió hallgatóinak.
Nagy örömmel megteszem. Különösen és kiemelkedően öröm volt számomra a laudáció, amit egyrészt Solymasi László akadémikus egyetemi mesterem írt, nagyon sokat köszönhetek neki, és hálás vagyok a szavaiért, másrészt pedig Rácz György, egyetemi kollégám és pályatársam foglalták össze a munkálkodásomat. A tanulmányok között mindet felsorolhatnám, hisz ezek mind nagyon érdekesek, nagyon gazdag tartalommal bírnak, és persze, mint mondtam, teljesen új eredményeket közölnek, amik akár a magyar középkorról való tudásunkat is felfrissítik, és akár forradalmasíthatják is. Rögtön az első tanulmány, egy kiemelkedő tanulmány, egykori hallgatómnak, doktori témavezetettemnek, Bácsatyai Dánielnek az írása. Tavaly ültük az Aranybulla kiadásának 800. évfordulóját, és egy vatikáni forrásból előkerített egy újabb második Andráskori dokumentumot, amivel teljesen átalakult az Aranybulláról alkotott képünk. Tehát egy különösen gazdag, invenciózus és nagyon-nagyon széles látókörű írásról van szó. Rendkívüli volt számomra olvasni például Nemes Gábornak, a Fraknói kutatócsoport tagjának az írását, aki két eddig nem ismert IV. Sixtus pápakori bréve regisztrumot mutatott be, csupa új Magyarországra vonatkozó adatokkal. Gábor is annak idején az egyetemen hallgatóm volt, mindig büszkeség ilyennel találkozni. Ugyancsak kiemelkedően fontosnak tartottam a szerzőhármasnak, Tusor Péternek, Nemes Gábornak és Kuffart Hajnalkának az írását, akik feltehetőleg a legkorábbi Magyarországról ismert processus informativusnak, a püspök kinevezést megelőző kuriális vizsgálatnak egy dokumentumát.
Milyen korról van szó?
1502-ből, tehát nagyon korai. Ugye nagyjából 1518 után kezdődnek ezek a processzusok, mint forrás sorozat itt a vatikáni levéltárban. Cétót Norbert, aki nem csak hogy hallgatóm és tanítványom volt, hanem ő az első, aki a pázmányos fiatalok közül elsőként az akadémiai doktori fokozatot is megszerezte. Egy nagyon-nagyon érdekes pernek az anyagát tette közzé, ahol Bakósz Tamás bíboros volt az alperes, vele szemben az egyik esztergomi kanonok volt a felperes, ugye kikezdeni egy nagy emberrel, ahhoz bátorság kell, és öntudat mindenek előtt. És sorolhatnám Lakatos Bálintnak, Kanász Viktornak és a többieknek a munkáit is, ezekről nyilván majd kollégáim beszélnek.
Melyik a számodra a legkedvesebb tanulmány?
Megbántani nem nagyon szeretnék senkit, mert hogy mindegyik kedves a szívemnek. Azt gondolom azért, hogy bácsatyainak ez a aranybullával kapcsolatos tanulmánya részint az újdonság értéke miatt is, részint azért is, mert az én kutatási területemhez közelebb esik. Talán ez a legkedvesebb a szívemnek, de még egyszer mondom, minden írás, amivel megtiszteltek a volt tanítványaim, hallgatóim és a pályatársaim, kollégáim, rendkívüli értéket jelent a számomra.
A stúdióban most gondolatban lépjünk a levéltár titokzatos világába. Milyen érzés egy történész tanárnak, professzornak régi archívumban, régi akták között kutatni, ott a helyszínen, aminek van egy olyan történelmi súlya, amihez fogható talán nincsen más. Tekintve arra, hogy ez egyház 2000 éves intézmény, és ugyanazon egy intézmény őrzi maga kontinuitását.
Soha nem felejtem el, én még egyetemi hallgatóként jutottam ki először ide 1986-ban a Vatikáni Levéltárba. Odahaza nemhogy egyetemi hallgatóként, még érett kutatóként sem adtak kezembe eredeti dokumentumokat, hisz az állományvédelem védte ezeket, és a levéltárosok elve az, hogy a kutatótól kell megvédeni az iratanyagot. Itt a Vatikánban, mind a bibliotékában, mind pedig a levéltárban első nap kihoztak három darab eredeti dokumentumot. Önmagában kipróbáltam, hogy mondjuk egy aranybullás pecsétes levelet is kihoznak el, hogyha kérem, és kihozták. Ez teljesen megrázó és nagy élmény volt, ami hát beleégett az embernek az élmény világába, az agyába mondhatni. És hát napról napra áradtak a források olyanok, amiket vagy magyar szempontból nem olvasott még senki, vagy talán soha senki nem vett még kézbe. Tehát rendkívüli élmény a vatikáni levéltárakban kutatni, és én hálás vagyok a sorsnak és a Jóistennek, hogy ezt hosszú időn keresztül és számos alkalommal megtehettem.
Középkoránsz vagy, ez egy egész tág intervallum, mi az, ami leginkább a szívedhez nőtt ebből a korszakból?
Alapvetően a magyarországi pályám során Árpád-kor kutatónak készültem, Árpád-kori témákkal foglalkoztam, ezen belül is a művelődés történet, az Árpád-kori irodalom történet, az egyház történet álltak a vizsgálataimnak a középpontjában. Amikor kijöttem a Vatikánba, akkor ott szerettem volna fölvenni a fonalat a kutatásban, ahol az elődeink abba hagyták, úgyhogy a 15. század közepi szuplikációs köteteket kezdtem átlapozni, és azt hiszem, hogy eléggé eredményes voltam. Nagyjából 4. Sixtus pápa koráig jutottam el, 2. Pius pápától, és nagyon nagy számú új dokumentumot sikerült feltárnom a munka során.
Hogyan tekintesz a mai kutatógárdára, a diákjaira, akik kikerültek a szárnyaitok alól?
Ez egy kegyelmi pillanat. Az az érzésem, az egyetemi oktatás rendje teljesen átalakult, és ma már nagyon nehéz személyes kapcsolatba jutni, és személyesen hatni hallgatókra, hogy ezt a pályát válasszák, és kutassanak, és örömüket lejjék a kutatásba. Azok a fiatalok, akik többnyire a fraknói kutatócsoportba, vagy odahaza az általam irányított kutatócsoportba, vagy intézetbe találták meg a helyüket, azokra részint büszke is vagyok, részint pedig az az érzésem, hogy rendkívül fölkészültek, nagyon elkötelezettek a téma iránt, és akár egzisztenciális nehézségeket is vállalnak azért, hogy a pályán maradhassanak, és örömmel foglalkoznak a történetkutatással.
Kedves Kornél, hálásan köszönöm a beszélgetést, gratulál a könyvhöz, és további jó ízű kutató munkát kívánok neked.
Köszönöm, László atya, rendkívül megtisztelő volt a beszélgetés számomra.
Szovák Kornél történésszel Páter Vértesaljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink pénteki adásunk hangzott el. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. Mária Rádió.